Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyaroknak fontos, hogy Kína szorgalmazza a békét a világban, jelentette ki Orbán Viktor Pekingben, ahol Xi Jinping kínai elnökkel találkozott. A miniszterelnök felidézte, a magyarok 2,5 éve egy háború árnyékában élnek. A kínai elnök 2 hónapja Magyarországra látogatott, a kormányfő ezt történelmi jelentőségűnek nevezte. Orbán Viktor gratulál Xi Jinpingnek Kína szilárdságához és stabilitásához, amelyet ebben a viharos világpolitikában az egész világ számára jelent. Orbán Viktor Washingtonban NATO csúcs értekezletre utazott tovább Pekingből. Az EU nagykövetei azt fontolgatják, hogy elveszik Magyarországtól a soros elnökség státuszát, közölt a Szabad Európa külföldi tudósítója. Richard Jozsiak szerint nem valószínű, hogy ez megtörténik, de Orbán Viktor moszkvai látogatása okán szerdán tárgyalnak róla. Lengyelország 2 oldalú biztonsági megállapodást írt alá Ukrajnával, jelentette be Donald Tusk lengyel kormányfő Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen. Legalább 5 halálos áldozata van a Kijev legnagyobb gyermekonkológiai intézményét ért rakétatámadásnak, amelyet az eddigi legsúlyosabb, mintegy 40 rakétával végrehajtott támadássorozatban intéztek a kórház ellen az oroszok. Több gyermeket is éppen műtöttek, Kijev megtorlása készül. Megalakult a Patrióták Európáért európai parlamenti frakciója, jelentette be a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának elnöke Brüsszelben. Gál Kinga ismertetése szerint 12 tagállam 84 képviselőjét foglalják magukban, céljuk, hogy változást hozzanak az uniós politikában. A tagok szeretik hazájukat és hagyományukat, a képviselőcsoportban tenni fognak azért, hogy megőrizzék Európa keresztény értékeit, húzta alá. A frakció elnökévé Jordan Bardellát választották a francia nemzeti tömörülésből, első alelnökévé pedig a Fidesz soraiból Gál Kingát. Emmanuel Macron francia államfő nem fogadta el miniszterelnökének Gabriel Attalnak a lemondását. Arra kérte, a folyóügyek irányításával biztosítsa az ország stabilitását az előrehozott nemzetgyűlési választásokat követően, amelyek második fordulójában a radikális baloldali engedetlen Franciaország, a kommunisták, a zöldek és a szocialisták összefogásával létrejött Új Népfront nevű baloldali szövetség végzett az élen, de nem szerezte meg a kormányzáshoz szükséges abszolút többséget. Háború ellenes akciótervről döntött a kormány, hangzott el a kormányinfón. Kötelezni fogják a pártokat és a médiumokat arra, hogy forrásaikat tegyék átláthatóvá, ismertette Gulyás Gergely. Szólt arról is, védelmi hozzájárulást kell fizetnie minden olyan multinacionális vállalatnak, amely a háborús időkben extra profitra tett szert, így a bankszektornak, a multiknak és az energiacégeknek. Európai és magyar szempontból is helyesnek nevezte a tárcavezető, hogy Orbán Viktor az Európai Uniós elnökség kezdetén békemissziót indított. Beszélt arról is, a kormány továbbra is arra szólítja fel az energetikai vállalatokat, hogy tartsák be azt a megállapodást, amely szerint a környező országok átlagáránál többet a magyarok sem fizethetnek az üzemanyagért. A késések miatt elvárják a légiközlekedés valamennyi szereplőitől, hogy készítsenek akciótervet. A kormány 2 évvel 2026. július 1-ig meghosszabbítja a 2019 és 21 között felvett babaváró kölcsönök esetében a gyermekvállalási határidőt, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a döntést azzal indokolta, több előre nem látható viszmajor jellegű negatív esemény következett be, mint a Covid-járvány, az ukrajnai háború vagy az energiaválság. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter behívatta hivatalába a magyar üzemanyagkereskedők képviselőit, a Magyar Ásványolaj Szövetség, köztük a MOL, illetve a Független Benzinkutak Szövetségének megbízottjait. 30 milliárd forinttal emelik a Napenergia Plus program keretösszegét, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a tárca Facebook oldalán. Steiner Attila közölte, a pályázaton ingatlanoként akár 5 millió forinttal támogatják a háztartásokat a zöld energia termelésében és tárolásában. Az eredetileg közel 76 milliárd forintos keret már kimerült. A főpolgármester jelöltekre leadott érvényes szavazatokat a helyi választási irodákban kell újra számolni, döntött a Nemzeti Választási Bizottság. Azon szavazólapokat, amelyek érvényessége kétséges, be kell küldeni az MVB-hez, és ezeket az Alkotmány utcai székházban vizsgálják át. Továbbra sem tudni tehát, hogy ki lesz Budapest következő főpolgármestere. Szerdáig pótolhatják a felsőoktatásba felvételizők, amik hiányzó dokumentumaikat az e-felvételi felületén, közölt az oktatási hivatal. A jelentkezéskor megadott képzések sorrendjének módosítására azonban még jövő keddig van lehetőségük. Letette az esküjét a július 24-én kezdődő párizsi ötkarikás játékokon szereplő magyar csapat. Az olimpia megnyitóján a magyar zászlót Bödebíró Blanka kézilabdázó és Tóth Krisztián cselgáncsozó viszik majd. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, elvétve záporral, zivatarral, időnként megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 20, napközben 32-34 fok körül alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Hétfői adásunk tartalmából: ma a hit botrányára van szükségünk. Ferenc pápa homiliája a Trieste látogatása során bemutatott szentmisén. Ferenc pápa köszöntései és felhívásai a Trieste szentmise lezárása után. Ma a hit botrányára van szükségünk. Ferenc pápa homiliája. Olyan hitre van szükségünk, amely az emberré lett, Istenben gyökerezik, tanította Ferenc pápa vasárnap délelőtt Triestben az 50. olasz katolikus társadalmi hét záró szentmiséjén mondott homíliájában. Erőteljes felhívásában arra buzdított, hogy kötelezzük el magunkat a béke és a testvériség új civilizációja mellett. A szentmisén Ferenc pápa elnökölt, koncelebrált Matteo Maria Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke, Enrico Trevisi Triesti püspök és Luigi Renna, Catania metropolita érseke, az olasz katolikusok társadalmi hetének elnöke. A Triesti szentmisén mintegy 8500 hívő vett részt, a szentatyával együtt koncelebrált 98 püspök és 260 pap. Jelen voltak a szerb ortodox, a görög ortodox és a luteránus egyházak püspökei és lelkipásztorai is. A szertartásra érkeztek hívek a velencei régióból, Ausztriából, Horvátországból, Szlovéniából, Angliából, Ausztráliából, Németországból, Argentínából, Kolumbiából, Venezuelából, Ukrajnából, Fehér Oroszországból, Perúból, Nigériából és Kamerunból. A főpásztorok között jelen voltak vendégpüspökök Horvátországból, Szlovéniából és Ausztriából. Nem szavakban, hanem elsősorban tettekben megnyilvánuló hitre van szükségünk, amely felébreszti a lelkiismereteket, rámutat a társadalom sebeire és kérdéseket vet fel az ember és a történelem jövőjéről, amely nem zárkózik önmagába és nem használ ki másokat, magyarázta a pápa homíliájában, kifejtve, hogy Isten végtelensége az emberi nyomorúságban, az utolsók, az elfeledettek és leselejtezettek sebzett testében rejtőzik.
Per ridestare la speranza dai cuori affranti e sostenere le fatiche del cammino, Dio sempre ha suscitato profeti e messo al suo popolo.
Hogy a megtört szívekben ismét felébressze a reményt és támogassa az élet útjának fáradalmait, Isten mindig profétákat hívott életre népe körében, kezdte homíliáját a pápa, majd utalt a vasárnapi liturgia első olvasmányára. Ebben Ezekiel elbeszéli, hogy a prófétáknak gyakran lázadó néppel kellett szembenézniük, akik visszautasították őket. Fiaiknak kemény a fejük, és megáltalkodott a szívük, mondta róluk az Úr. Jézus is ugyanazt megtapasztalja, mint a próféták. Visszatér Názáretbe, szülőföldjére, azok közé az emberek közé, akik között felnőtt, és ők mégsem ismerik el, sőt, elutasítják. Tulajdonába jött, de az övéi nem fogadták be, olvassuk János evangéliumában. Márk evangéliumi szakasza pedig azt mondja, hogy megbotránkoztak benne. Jézus botrányt okozott nekik. De a botrány szó ebben az esetben nem valamilyen illetlen dologra utal, mint a mai értelmezés szerint, hanem jelentése botránykő, gátló tényező, ami lebénít és megakadályozza, hogy tovább menjünk. A pápa ekkor arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a kérdést.
Chiediamoci, qual è l'ostacolo che impedisce di credere a Gesù?
Melyik az az akadály, ami meggátol minket abban, hogy higgyünk Jézusban? Jézus földieinek beszédét hallgatva azt látjuk, hogy csak e világi történeténél, a családi hátterénél álltak meg, és ezért nem tudják megmagyarázni, hogy József az Ács fiából, vagyis egy hétköznapi emberből hogyan származhat ennyi bölcsesség, sőt, még a csodatevés képessége is. A botrány tehát Jézus embersége. Az akadály, amely meggátolja ezeket az embereket abban, hogy felismerjék Isten jelenlétét Jézusban, az a tény, hogy ő ember, egyszerűen József ácsmester fia, hogyan tudná Isten, a mindenható, kinyilatkoztatni magát egy emberi test gyarlóságában. Egy mindenható és erős Isten, aki megteremtette a földet és megszabadította népét a rabszolgaságból, hogyan teheti magát gyengévé olyannyira, hogy emberi testben jöjjön el, és leereszkedjen, hogy megmossa a tanítványok lábát. Ez a botrány, állapította meg a Szent Atya.
Una fede fondata su un Dio umano che si abbassa verso l'umanità, che di essa si prende cura, che si commuove per le nostre ferite.
Egy olyan hit, amely egy emberi Istenen alapul, aki leereszkedik az emberiséghez, és gondját viseli, akit megrendítenek sebeink, aki magára veszi fáradalmainkat, aki kenyérként töri meg magát értünk. Egy erős és hatalmas Isten, aki mellettem áll, és mindenben kielégít, az vonzó. Egy gyenge Isten, aki szeretetből meghal a kereszten, és tőlem is azt kéri, hogy győzzem le minden önzésemet, és kínáljam fel életemet a világ üdvösségéért, ez egy botrány, fejtette ki ismét a pápa. És mégis, az Úr Jézus elé állva, és tekintetünket a bennünket érintő kihívásokra, az 50. olasz katolikus társadalmi héten is megvitatott számos társadalmi és politikai kérdésre, népünk konkrét életére és küzdelmeire szegezve azt mondhatjuk, hogy ma pontosan erre van szükségünk, a hit botrányára.
Abbiamo bisogno dello scandalo della fede.
Nem egyfajta önmagába zárkózó vallásosságra, amely az égre emeli tekintetét anélkül, hogy törődne azzal, ami a földön történik, és liturgiákat ünnepel a templomban, megfeledkezve az utcáinkat végig söprő porról. Ehelyett a hit botrányára van szükségünk, egy olyan hitre, amely az emberélet Istenben gyökerezik, és ezért egy emberi hit, húsvérhit, amely belép a történelembe, amely megsimogatja az emberek életét, amely meggyógyítja az összetört szíveket, amely a remény kovászává és egy új világ magjává válik.
È una fede che sveglia le coscienze dal torpore, che mette il dito nelle piaghe.
Olyan hit ez, amely felébreszti a lelkiismereteket a zsibbadságból, amely rámutat a társadalom sebeire, amely kérdéseket vet fel az ember és a történelem jövőjéről. Olyan nyugtalan hit, amely segít legyőzni a középszerűséget és a szívrestségét, amely tüske lesz egy olyan társadalom testében, amelyet gyakran elaltat és elkábít a fogyasztói szemlélet. A pápa, akinek beszédét számos alkalommal tapssal szakították meg a hívek, bocsánatot kért hallgatóitól, amikor az erős napsugarak megakadályozták abban, hogy felolvassa homiliájának szövegét, és ezen a ponton a következő kérdést tette fel. Gondolkodtatok-e már azon, hogy belépette szívetekbe a fogyasztói szemlélet, Az a szorongás, amit a pazarlás és a minél több birtoklás iránti vágy kelt. A fogyasztói szemlélet, folytatta Ferenc pápa, egy csapás, egy rákos daganat, amely beteggé teszi a szívet, önzővé teszi az embert, és arra készteti, hogy csak önmagára figyeljen.
Fratelli e sorelle, soprattutto abbiamo bisogno di una fede che spiazza i calcoli dell'egoismo umano.
Mindenekelőtt olyan hitre van szükségünk, amely kizárja az emberi önzés számításait, amely elítéli a rosszat, amely újjal mutat az igazságtalanságokra, amely megzavarja azoknak a cselszövéseit, akik a hatalom árnyékában a gyengék kárára boldogulnak, fejtette ki a pápa, megállapítva, hogy sokan mások kihasználására alkalmazzák a hitet. Ez nem hit. A pápa ezután Umberto Sába, az 1957-ben elhunyt olasz klasszikus, triesti költő Dalos könyv című kötetéből idézett, abból a költeményéből, amelyben felidézi szokásos esti hazatérését, és leírja, hogy egy kissé sötét utcán halad át a pusztulás helyén, ahol a kikötőben lévő emberek és áruk hulladékok, azaz az emberiség leselejtezett darabjai, és mégis itt, írja, a végtelent találom, ahogy elhaladok az alázatban, mert a prostituált és a matróz, a veszekedő nő és a katona mind az élet és a fájdalom teremtményei, az Úr bennük is cselekszik, mint bennem.
Questo non dimentichiamolo. Dio si nasconde negli angoli scuri della vita della nostra città.
Ne felejtsük el, hangsúlyozta a pápa, Isten elrejtőzik az élet és városaink sötét zugaiban, jelenléte éppen a szenvedés mély nyomait viselő arcokon mutatkozik meg, ahol a romlás látszólag győzedelmeskedik. Isten végtelensége az emberi nyomorúságban rejtőzik, az Úr megmozdul és barátságos jelenlétét teszi magát, éppen az utolsók, az elfeledettek és a leselejtezettek sebzett testében. És mi, akik olykor fölöslegesen megbotránkozunk olyan sok apróságon, jól tennénk, ha inkább megkérdeznénk magunktól, miért nem botránkozunk meg, amikor szembesülünk a burjánzó gonosszal, a megalázott élettel, a munka problémáival, a migránsok szenvedésével. Miért maradunk érzéketlenek és közömbösek a világ igazságtalanságai iránt? Miért nem veszük szívünkre a bebörtönzöttek helyzetét, amely még ebből a városból, Triestből is gyötrelmes kiáltásként hangzik fel? Miért nem gondolkodunk el a városban élő olyan sok ember nyomorúságán, fájdalmán, leselejtezésén?
Abbiamo paura di trovare Cristo lì.
Mert félünk attól, hogy ott megtaláljuk Krisztust, válaszolt a kérdésre a pápa. Jézus a saját testében élte meg a hétköznapok proféciáját. Belépett az emberek mindennapi életébe és történeteibe, kinyilvánítva Isten együttérzését a megsebzett emberiség emberi és törékeny ügyeiben. És emiatt egyesek megbotránkoztak rajta, akadállyá vált, elutasították, egészen odáig, hogy bíróság elé állították és elítélték. Ő mégis hű maradt küldetéséhez, nem rejtőzött el a kétértelműség mögé, nem kötött alkut a politikai és vallási hatalom logikájával. Életét az atya iránti szeretet felajánlásává tette. Mi keresztények is arra kaptunk meghívást, hogy Isten országának prófétái és tanúi legyünk, életünk minden helyzetében, mindenütt, ahol lakunk.
Da questa città di Trieste, affacciata sull'Europa, crocevia dei popoli e culture e terra di frontiere, alimentiamo il sogno di una nuova civiltà fondata sulla pace e sulla fraternità.
Ebből az Európára néző Triest városából, amely a népek és kultúrák kereszteződése, határvidék, tápláljuk egy új civilizáció elmát, amely a békén és testvériségen alapul. Ne botránkozzunk meg Jézuson, hanem éppen ellenkezőleg háborodjunk fel mindazokon a helyzeteken, amelyek brutalizálják, megsebzik és megölik az életet. Hordozzuk testünkben az evangélium proféciáját, előbb a döntéseinkkel, mint a szavainkkal, mozdította a trieszti híveket a pápa, majd a következő felhívásokat intézte a helyi egyházhoz. Haladj előre! Továbbra is kötelezzétek el magatokat az első vonalban, a remény evangéliumának terjesztésére, különösen azoknak, akik a balkáni útvonalról érkeznek, és mindazoknak, akiknek testben vagy lélekben bátorításra és vigasztalásra van szükségük. Kötelezzük el magunkat együtt, hogy újból felfedezve az Atya irántunk való tiszteletét, mindnyájan testvérként éljünk. Testvérként mindnyájan a befogadás mosolyával és a lélek békéjével, fejezte be felhívásával Ferenc pápa az 50. olasz katolikus társadalmi hét záró szentmiséjén mondott homíliáját. Ferenc pápa köszöntései és felhívásai a Trieszti szentmise lezárása után. A Szent Atya emlékeztetett az észak-olasz kikötőváros elhivatottságára. Legyen találkozási pont a különböző népek számára. Búcsúzás előtt ismét kérte a hívek imáit a háborútól sújtott országokért, fohászkodva Szűz Máriához. Továbbra is imádkozzunk és dolgozzunk a békéért, hangzott Ferenc pápa felhívása. A vasárnap délelőtti szertartás végén Ferenc pápa köszönetet mondott Luigi Renna érseknek, Catania főpásztorának, az olasz katolikusok társadalmi hete elnökének.
Ho voluto ringraziare l'arcivescovo tante cose, ma soprattutto una che non ha parlato dei malati, dai, li ha nominato.
Sok mindent meg akartam neki köszönni, de főleg egyet, azt, hogy nem beszélt a betegekről, hanem nevükön nevezte őket, mondta a pápa, rámutatva, hogy ez példamutató, hiszen a jótékony szeretet konkrét, a szeretet konkrét. Minden személy, egészséges vagy beteg, nagy vagy kicsi, méltósággal rendelkezik, mondta a pápa, felidézve, hogy egyszer egy hegyi plébánostól, aki három falu plébániáját látta el, megkérdezte: nevük szerint ismered az embereket? A plébános pedig ezt válaszolta:
Io conosco anche i nomi dei cani delle famiglie. Adesso mi auguro che lui vada avanti conosca i nomi dei cani.
Én még a családok kutyáinak a nevét is ismerem. A szertartás lezáró, befejező áldás előtt Ferenc pápa köszöntötte mindazokat, akik összegyűltek a városnak ezen a lenyűgöző terén, az egység terén. Köszönetet mondott Enrico Trevisi püspöknek szavaiért, és mindenek előtt a látogatás előkészítéséért, és vele együtt mindazokat üdvözölte, akik számos módon segítkeztek a különböző szolgálatokban, különösen a liturgiában, kérve a hívek tapsát, a karmester és mindenki közreműködéséért.
E con lui quanti in molti hanno collaborato, specialmente per la liturgia. Sono bravi questi della liturgia, eh? Un applauso al maestro e a tutti.
A pápa köszöntötte azt a sok embert, akik részt vettek az imádságban, majd közelségéről biztosította a betegeket, a foglyokat, a jelenlévő bebörtönzötteket, a migránsokat és mindazokat, akik a legtöbbet fáradoznak. Hangsúlyozta, hogy Triest nyitott kapu a migránsok számára.
Triest è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare gente diverse.
Triest egyike azoknak a városoknak, amelyek arra hivatottak, hogy találkozási pont legyenek a különböző népek számára. Először is azért, mert kikötő, méghozzá fontos kikötő, másodszor pedig azért, mert Olaszország, Közép-Európa és a Balkán kereszteződésében fekszik. Olyan helyzetekben az egyházi és polgári közösségek kihívása, hogy összeötvözzék a nyitottságot és a stabilitást, a befogadást és az identitást, foglalta össze a pápa, majd hozzátette: a kártyák rendben vannak, vagyis rendelkeznek minden szükséges követelménnyel, hogy szembenézzenek ezzel a kihívással.
Come cristiani abbiamo il Vangelo che dà senso, speranza alla nostra vita.
Nekünk, keresztényeknek az evangélium ad értelmet és reményt életünknek. És mint állampolgároknak ott van az alkotmány, amely megbízható iránytű a demokrácia útján. Tehát haladjatok tovább előre. Félelem nélkül, nyitottan és szilárdan az emberi és keresztény értékek mellett, befogadóan, de megalkuvás nélkül, az emberi méltóságot illetően, ezzel nem lehet tréfálni, hangzott a pápa buzdítása Triest lakosságának. Végül ismét a hívek imáit kérte a háborútól sújtott országokért a következő felhívással.
Da questa città rinnoviamo il nostro impegno a pregare e operare per la pace.
Ebből a városból újítsuk meg elkötelezettségünket, hogy imádkozunk és dolgozunk a békéért, a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért, Szudánért, Myanmarért és minden háborútól szenvedő népért. És fohászkodjunk a Gríza hegyen anyaként és királynőként tisztelt Szűz Mária közbenjárásáért.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival Keresztelő Szent János történetéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagy szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek! A mai adásunkat kezdjük egy rövid imádsággal, egy dicsőséggel, imádkozással. Az Atya, Fiú,
Szentlélek nevében, ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, ámen.
Emlékeztek-e, hogy az elmúlt alkalommal kikről beszélgettünk? Az elmúlt két alkalom nagyon hasonló volt. Kiről beszélgettünk?
Prófétákról.
Nagyon jó, prófétákról beszélgettünk. Mit is jelent az, hogy valaki proféta? Olyan ügyesen megfogalmaztátok, Iza.
A proféta az azt jelenti, hogy hirdeti, amit Isten üzen.
Üzen, bizony. Isten üzen az embereknek. Mit üzen Isten az embereknek a proféták által? Gergő, miket szokott? Miről tanultunk? Hogy hogyan kell? Hogy lehet ezt úgy megfogalmazni, Szabi?
Jézus születését.
Nagyon jó. Tehát vagy Jézusról profétáltak, ugye, hogy hamarosan születik a megváltó, vagy pedig Jónásnál is miről beszéltünk, meg Illésnél, hogy ott mit üzent Isten, hogy hogyan kéne az embereknek, Szabi?
Békében élni.
Békében élni, és hát Istennek tetsző életet élni. Tehát hogyan kéne a bűntől megszabadulni, és ugye ügyesen mondta Szabi, hogy és arról is nagyon sok proféta beszélt, hogy közeledik majd a megváltó, és hogy fogjuk felismerni, ugye, az ő eljöttét. Néhány ilyen profétától mondok pár dolgot, hogy miket jövendöltek meg, illetve miket üzentek az embereknek Jézus eljöveteléről. Például ezt mondták Mikás proféta, például megmondta konkrétan, hogy Betlehemben fog születni. Ugye az Ószövetségben már ezt tudtuk. Vagy azt is nagyon érdekes, hogy megfogalmazták, hogy szűztől fog születni, és tudjuk, hogy Máriától ugye bűntelenül, szeplőtelenül fogant. Azt is megtudtuk a profétáktól, például, hogy Dávid nemzetségéből fog érkezni a megváltó. Erre is ugye tudtak készülni. Vagy nagyon érdekes, hogy a Zsoltárokból ilyen részleteket is megtudtunk, hogy az egyik asztaltársa, az egyik társa fogja őt elárulni. Vagy ez is nagyon pontosan benne volt Zakariás profétának a könyvében, hogy 30 ezüst pénzért árulják el. Vagy például, hogy a köntösére sorsot vetnek. Emlékeztek, az mikor történt? Ugye, amikor
keresztre feszítették, akkor leszagadták a ruháit, és kockajátékkal eldöntötték, hogy ki legyen.
Bizony. Ez is meg volt fogalmazva Zsoltárban, hogy átjuggatják kezeit és lábait. Tehát képzeljétek el, hogy már az Ószövetségben ugye tudtuk ezeket a részleteket, amik aztán be is következtek Jézussal, és egyértelmű lett, hogy Jézus a megváltó, hiszen megtörténtek vele ezek a az előre megfogalmazott dolgok. És a mai alkalommal az Ószövetség utolsó profétájáról fogunk beszélni. Meg tudjátok nevezni, Tamara?
Keresztelő János.
Nagyon jó, Keresztelő János. És miért mondjuk róla, Bogi, hogy ő az utolsó proféta?
Mert akkor már Jézus megszületett.
Bizony. És ő az, aki mit csinál? A megváltó útját. Isza?
Szent János előkészíti Jézus útját.
Nagyon jó. Ő az, aki előkészíti. Ez mit jelent, hogy elő kell készítenie az útját? Hogy beszélni kell róla?
Vagy mikor majd Jézus majd tanítani kezd, akkor majd ne higgyék azt, hogy ő itten parancsolgat nekik, hanem hogy tudják majd, hogy ő a megváltó, neki igaz, amit mond.
Bizony, ne érj őket váratlanul. Ugye ezért Keresztelő János már előkészíti az útját. Arról is beszéltünk, hogy sokszor azt hitték Keresztelő Jánosra, sokan, Bogi.
Hogy ő lesz Jézus, vagy a megváltó.
Hát nem a Jézus, hanem igen, tehát ő kicsoda.
Hogy ő lesz a megváltó.
Ő a megváltó. Tehát sokan azt hitték, de ő konkrétan megmondta, hogy nem én vagyok, és?
Nem én vagyok, én csak előkészítem az
nagyon
ő útját.
Jó. És ugye rámutat Krisztusra, konkrétan mikor mutat rá Jézusra, amikor a Jordánban
megkereszteli
bizony. Erről majd egy kicsit később beszélünk. Na, Keresztelő János lesz a mai témánk. Hát egy picit vezessük be, jó, hogy ki is ő, hogy született. Hogy hívják az édesapját? Tudjuk-e, Szabi?
Zakariás.
Nagyon jó. Az édesanyját pedig tudjuk, Gergő?
Erzsébet.
Mit tudunk a születésének a körülményeiről, Bogi?
Hogy Zakariás ment a templomba, akkor egy angyal megjelent neki, és mondta, hogy lesz egy fiad. Zakariás elkezdett kételkedni, hogy biztos, hogy nem lehet, mert hogy ő már nagyon öreg, és megbüntette az Isten, mert megnémítja, és...
Tehát megnémított, ugye, mert kételkedett Isten szavában. Mit mondott még neki az angyal, hogy fiat fog születni, és egy nagyon lényeges dolog, Tamara?
És Jánosnak fogják hívni.
Bizony, és Jánosnak fogják hívni. Megtörténik, ugye? Megszületik János, mindenki boldog, és arra kerül a sor, ugye, hogy nevet kapjon. Rokonok, ismerősök, ugye, örvendeznek, hogy itt a kis Zakariás. Na, és mi történik, Gergő?
Édesanyja Erzsébet, ő ellenkezik velük, és azt mondja, hogy nem, őt Jánosnak fogják hívni.
Bizony.
És akkor megkérdezik Zakariást, hogy ő mit gondol erről, és mivel néma, ezért leírja, hogy János.
Bizony, és ez miért volt furcsa abban az időben? A zsidó szokás szerint, Bogi.
Mert mindig úgy nevezték el a fiúkat, ahogy az apjukat.
Bizony, az édesapjukat. Na, a ti családjaitokba beszélünk egy kicsit erről, hogy megvan ez a hagyomány, ugye, hogy a legidősebb fiú az édesapa nevét kapja. Na, például Izabella, nálatok, tudom, hogy van egy fiú testvéred.
Igen, a kistesom Zoltán, az apukám Zoltán, a papám Zoltán.
Akkor ti nagyon szépen tartjátok ugye ezt a hagyományt. Némelyik családban, nem csak a zsidó családokban, de akkor ugye ez egy szabály volt. De mai nap is ugye sokan tartják ezt, hogy a fiú az apa nevét kapja. Gergő?
Hát nekünk a családban ez nem él ez a hagyomány, de van egy olyan ismerősöm, osztálytársam, akinek ugyanez van, hogy őt is, az apukáját, és a papáját is úgy hívják.
A nevét azt?
Hogy Miklós.
Miklós, igen. Tehát ez egy nagyon szép hagyomány, mondhatjuk, ugye? Mert így örökli a nevet a fiú, és majd ő is tovább örökíti. Nálatok, Szabi, van ilyen?
Nálunk apukám Imre, és a nagypapám is Imre volt.
Bizony. És a lányokat kérdezem, mondjuk, Bogi, a te apukádat hogy hívják?
János.
János. És ha te fiú lettél volna, János lettél volna?
Igen.
Vagy? Tényleg? Igen?
Na. És hát az volt tervben.
Igen. Tehát ez sokaknál ez fontos dolog. És Tamara, az apukádat hogy hívják?
József.
És te József lettél volna?
Hát, azt pontosan nem tudom.
Nem biztos. Izabella, meg te ugye Zoltán ott van, de ő az öcséd, de ha te születsz ugye fiúnak, elsőként akkor valószínű, hogy te lettél volna Zoltán. Jó, na hát megtörtént a névadás, János lett a neve, ugye ez is egy csodás történet. Hol volt még ilyen csodás megjelenés? Kicsit hasonlít a történet. Kinek a születésére, Bogi?
Izsák.
Igen, tehát Ábrahámnál, Izsáknál ott mire gondolsz, hogy...
Hogy az idegenek mondták Sárának, hogy
fiat fog születni, és ő felnevetett, hogy már túl öreg ahhoz.
Túl öreg, igen. Tehát, hogy időszülőknek isteni segítséggel szület egy gyermekük. Ki volt még ilyen helyzetben még?
A Szent Anna.
És?
Joachim.
Joachim, ügyes vagy, igen. Ők kinek a szülei?
Máriának a szülei.
Szűz Máriának a szülei. Ők is már idősek voltak, és ugye született a gyermekük. Viszont ahol az angyal, szintén egy csodás foganás volt, és az angyal konkrétan meg is mondta, hogy mi legyen a gyermek neve. Na, ezt kinél említett?
Jézus születése.
Bizony, Jézus születésénél is ez hasonlóképpen volt. Egy kicsit ugorjunk vissza. Ugye még János születése elé. Van egy nagyon szép ünnep, aminek az a liturgikus neve, hogy Mária látogatása Erzsébetnél. Tudjuk, hogy mikor van ez az egyházi ünnepünk?
Július 2-a.
Nagyon, és hogy hívjuk a népi nyelven ezt az ünnepet? Ezt teszünk be, jut Gergő?
Sarlós boldogasszony.
Bizony, azt tudjuk kötni, hogy miért Sarlós?
Mert
Bogi?
Ekkor aratnak.
Igen, tehát ez egy aratási időszak, ugye a népi nyelvben Sarlós boldogasszony, viszont a liturgikus neve Mária látogatása Erzsébetnél. Honnan tudta Mária, ugye nagyon messze lakott Erzsébettől, honnan tudta, hogy Erzsébet várandós?
Onnan, hogy megjelen neki egy angyal.
Bizony, szintén egy angyal. Ki ez az angyal, aki mindig megjelenik?
Gábriel angyal.
Igen, mert ő a hírvivő, ugye? Tehát Isten hírnöke, hírvivője. És ez egy nagyon szép történet. Hogy is van ez? Mária meglátogatja Erzsébetet, Szabi. És mi történik,
és amikor... És felújjunk a gyermek.
Nagyon jó, találkoznak, bizony. Felújjunk a gyermek. El is hoztam nektek ezt az evangéliumi részletet, Lukács evangéliumából hoztam, és fel is olvasom. Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse. Hogy lehet az, hogy uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Honnan ismerős nekünk ez, hogy áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse?
Egy imából.
Egy imából, na melyik imából?
Az üdvözlégy.
Az üdvözlégy Máriából, igen. Tehát ez ebből, ezeknek a szavait mondjuk, ugye, amikor az üdvözlégy Máriát imádkozzuk. Na, megtörtént a látogatás, ugye a két várandós asszony találkozik. Tudjuk-e, hogy keresztelő János mennyivel idősebb, mint Jézus?
6 hónappal.
6 hónappal bizony. Tehát 6 hónap van köztük, és akkor ezek szerint, ugye mivel Mária és Erzsébet rokonok, ezért Jézus és keresztelő János, Tamara, milyen rokonságban vannak?
Vannak a testvérek.
Unok a testvérek, bizony. Ugye, mert Mária és Erzsébet is rokonságban vannak, Mária anyukája és Erzsébet anyukája testvérek. Tehát így jön a rokoni kapcsolat. Sarlós boldogasszonyról még egy érdekességet mondok, ugye néha néphagyományokra is szoktunk említést tenni, és nagyon érdekes, hogy Sarlós boldogasszony napján Magyarország északi vidékein, tehát itt gondolhatjuk, hogy felénk is, itt Eger környékén, a ház elé virággal díszített széket tettek az emberek, hogy az áldott állapotban lévő nehézkes Mária, hogyha arra jön, ugye megy éppen Erzsébethez látogatóba, akkor le tudjon ülni, megpihenni. Ez milyen érdekes és milyen kedves hagyomány, nem? Hogy kitettek a ház elé egy feldíszített széket, hogyha arra jön a várandós Mária, akkor egy picit meg tudjon pihenni. És ezen a napon az aratók megjelentek a templomba, elmentek, és a pap pedig megáldotta őket és a szerszámaikat is, hogy sikeres legyen az aratás. Na, megtörténik, ugye? Keresztelő János megszületik, növekedik, készíti Jézus útját, és van egy nagyon fontos momentum az ő kapcsolatukban, amit már az adás elején említettünk, hogy a Jordán folyóban egy nagyon fontos dolog megtörténik. Na, mi történik meg, Szabolcs?
Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust.
Bizony. És még ott van sok ember. Ugye miért hívja oda János az embereket? Mit csinál János az emberekkel?
Meg akarja nekik mutatni, ahogy hogy keresztelkedjenek meg.
Hát ő meg is kereszteli őket vízzel, és ezzel mit szimbolizálnak? Lemossa az emberek
bűneit.
Bűneit, vétkeit bizony. Tehát, és így elindulhatnak majd a keresség útján. Tehát azt mondja, hogy aki vétkezik, és megbánja a bűneit, ugye a Jordánban, a Jordán vizével lemossa János az ő bűneiket, és ezzel mutatják meg az emberek, hogy ők valóban meg akarnak változni, és aztán majd a megváltót szeretnék követni. Ez mihez hasonlít ez, amikor itt bemerítette az embereket a Jordánba keresztelő János? Hát vízzel lemosta a bűneiket. Nektek volt ilyen az életetekben? Ha nem is emlékeztek rá, de biztos mindenkinek volt. Gergő, na mi ez?
A
megkeresztelés, igen. Te emlékszel, te mikor kereszteltek téged, tudod ezt?
Én nem emlékszem, mert még kicsi voltam.
Csecsemőkorodban, tehát születésed után nem sokkal.
Nekem a keresztanyámnak van egy fotója a gépen rajtam, az a háttérkép, a keresztelkedés.
Na, és milyen kisbaba vagy rajta, kis csecsemő?
Igen, ilyen válig érő hajjal.
Igen, tehát kis-kisbaba vagy. Bogi, emlékszel rá? Vagy nem is, ha emlékszel, de tudod.
Én is baba voltam.
Kisbaba. És ezt tudjátok, hogy hol kereszteltek meg titeket?
Engem itt a bazilikában.
Bazilikában.
Tamara? Engem is a bazilikában.
A bazilikában.
A bazilikában.
Bogi? Hát, engem is.
Igen, a bazilikában. Na, és Szabinál érdekes, mert Szabi emlékszik rá, hogy...
Hát, engem tavaly kereszteltek meg.
Negyedikes koromban?
Negyedikes koromban. Uh-huh. És engem is a bazilikában.
Bizony. Tehát te már ugye hány évesen is? 10 évesen?
10-11
évesen kereszteltek meg, és utána, keresztelés után rögtön első áldozó is lettél, igen, ugye? Tehát már első áldozó is voltál. Aki csecsemőkorában keresztelnek meg, ugye az nem emlékszik rá, csak egy nagyon szép emlék a családban, esetleg fotókon, keresztszülők, ha mesélnek erről esetleg. És lesz majd még egy nagyon fontos ilyen momentum, egy szentség az életetekben, majd valószínűleg 8. osztályban.
Bérmálkozás.
Bérmálás bizony. Itt majd püspök atya fog, érsek atya fog titeket, ugye olajjal megbérmálni, a szent lelket lehívni, ugye pünköst idején. És ez miért nagyon fontos? Mert amikor megkeresztelnek, akkor még lehet, hogy nem is... Tehát olyan tudatlan voltál. Igen. Ugye ez a szüleidnek a döntése volt, viszont a bérmálkozásnál már, Gergő?
Pedig már te is meg tudod fogadni.
Bizony, tehát itt ez a te döntésed, és ez egy te nagy igened arra, ugye, hogy te már beléptél a felnőtt keresztségbe, idézőjelbe, hogy most már tudatosan választod ezt az utat.
Nekem nővérem idén fog bérmálkozni.
Tényleg.
És hasonló, mint az első áldozásnál volt, hogy szombatonként kell járni, ugyanúgy plébán járni.
Bizony, egy előkészítő tanfolyamon kell részt vennük, igen. Hát itt átbeszélik ugye fontosabb dolgokat, hogy mit is jelent maga ez a bérmálás, a szentségekről, fontos kérdésekről beszélgetnek. Na és még arról mi beszélgessünk, hogy amikor Jézust kereszteli meg a Jordánban, akkor történik egy nagyon fontos dolog. Egy nagyon hallható és látható dolog. Bogi.
Egy galamb száll le, és az égből megszólal Isten, hogy ez az én szeretett fiam, amiben kedvem telik.
Akiben kedvem telik, bizony. Tehát itt már konkrétan rámutatnak Jézusra, ugye, hogy ő a megváltó. És akkor már minden kétséget kizártunk, ugye, hogy keresztelő Jánosról gondoltak sokan. Itt már mindenki láthatta és hallhatta, hogy ki is a kiválasztott megváltó és az üdvözítő. Hát sajnos a haláláról is beszélnünk kell, ugye, mert elég szomorú történet keresztelő Jánossal, ami történt. Röviden, Bogika, el tudod mondani, hogy kik a főszereplők ebben a nem túl vidám történetben?
Heródes. Heródias.
Igen.
És
Heródias lánya, tudjátok?
Szalome.
Szalome, nagyon jó. Mi volt a baj? Tehát mi az, amit keresztelő János szóvá tett, Iza?
Hogy Heródes és Heródiás házassága bűnös.
Nagyon jó. Nem is volt ez igazán házasság, ez egy bűnös kapcsolat volt, ugye? Mert tudjuk, hogy Heródiás kinek volt a felesége? Bogi.
Heródesnek.
Heródesnek a kiének?
Testvérének.
Testvérének bizony. És nem úgy volt, hogy meghalt a testvér, és ugye újra házasodtak, hanem ott hagyta a férjét, és együtt élt Heródessel. Ez egy bűnös kapcsolat. Ez a vagyonért, a hatalomért. Ez egy házasság törés. Ugye a zsidóknál ez egy nagyon bűnös dolognak számít, hát mai nap is ugye eléggé annak számít, de ott ugye ez a királyra úgy gondolták, hogy ez nem vonatkozik az uralkodóra. Viszont János ezt úgy gondolta, hogy nagyon is vonatkozik, ezt szóvá tette, és ezért megharagudott rá Heródiás, és kitervelt egy szörnyű cselt. Gergő, mi is volt ez? Rendeztek egy nagy vacsorát, ugye? Tehát egy nagy ünnepség keretében ugye eltervezte, hogy mi fog történni.
A kislányát oda küldte Heródes elé, és a
nem volt olyan kislány, hanem mit tudunk róla? Milyen volt ez a Salome?
Szép.
Nagyon szép.
Nagyon szép.
Csábító, vonzó, nagyon szép.
És elcsábította Heródest.
Hogyan? Mivel? Mit csinált?
Táncolt.
Táncolt neki bizony. És annyira elbűvölt, elcsábította, hogy ez mondhatjuk, ez a nem túl okos Heródes mit mondott?
Azt mondta neki, hogy kérj bármit, én megteszem. És mivel az anyukájával megbeszélték, ezért Keresztelő Jánosnak a fejét kérte egy tálcán.
Hú, bizony. Tehát előre megbeszéltek, ugye, hogy mit fog kérni.
És?
Na, és itt mit csinált a király? Ugye, mit csinált Heródes? Itt visszatáncolhatott már ott, Iza?
Nem tehetett semmit, mert ott volt a sok vendég, és kínos lett volna visszamondani.
Bizony, tehát mert nem vonhatta volna vissza. Ugye, hát ő megígérte, bármit kérsz, én megadom. Ő nem szerette volna, ugye, ezt? Tehát ő tisztelte azért Keresztelő Jánost, nem akarta megöletni, de mégis ugye ez történt. Hol beszéltünk erről, hogy valaki szintén nem akarta ugye elítélni, nem gondolta, hogy bűnös lenne, de mégis nyomásra megtette.
Pilátus.
Bizony, Pilátus, ugye Jézusnál, Jézust, amikor elítéli. Na, megtörtént a lefejezés, ugye a szolgák, és behozták tálcán János fejét, ugye ott a vendégsereg meg figyelhette. Na és utána elég rejtélyes a történet. Ugye a hagyományban sok mindent olvashatunk erről, hogy nem tudjuk, hogy hol van Keresztelő János sírja, illetve hát erekjei vannak szerte a világon, de hogy konkrétan a fejével mi történt, itt nagyon érdekes feljegyzések vannak, mert amikor is a fejét eltemették, akkor Heródes kormányzójának a felesége ezt megleste, és kiásta. És tisztességesen eltemette Jeruzsálem közelében az Olajfák hegyén. És ott volt nagyon sok ideig, és hát aztán meg is feledkeztek róla, ott nyugodott 300 évig, de aztán a keresztények megtalálták, hogy ott valamilyen úton, módon. Mi a szent hagyomány?
300 év,
300 év múlva megtalálták bizony a keresztények, a szent hagyomány szerint, és építettek ott egy templomot. És ez volt a fej első megtalálásának a története. A keleti hagyományban háromszori megtalálásról beszélnek, ünnepnap is van ennek a három napnak, ünnepnapja is van. És van még egy ilyen feljegyzés, hogy Nagy Konstantin császár idejében két szerzetesnek jelent meg látomásban Keresztelő János, és megmutatták, hogy hol van elrejtve a fej. És ők is onnan kiásták, és magukkal vitték, és egy barlangban elrejtették, és ott pedig a közelében egy kolostort építettek, és a legutóbbi ilyen feljegyzés, amit olvashatunk, az, hogy Konstantinápolyba, amit ma hogy is hívunk?
Isztambul.
Nagyon jó, ügyes, hogy Isztambulba szállították át a fejet. Egy olyan érdekes legutóbbi információm is van, hogy például egy nyakcsont, Keresztelő Jánosnak a nyakcsontjából egy gyerekje, az például Firenzében, itt nem is olyan messze tőlünk, Firenzében, Olaszországban található. A mai adásunkban Keresztelő Jánosról, az utolsó prófétáról beszélgettünk. Köszönöm szépen nektek a mai beszélgetést, és imádkozzuk el akkor közösen az üdvözlégyet. Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, Amen.
Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda alapfokú művészeti intézet diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. A 2024. február 12-i adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben James Herriot Kutyás történetek című írásának harmadik részét Szacsvai László olvassa fel. 0 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Don Tonino Bello, Korunkasszonya Mária című művének hatodik részét hallják. 1 órakor regionális híreket, akkor esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 2 óra 5 perctől a Közélet című műsorunk délelőtti adását hallgathatják meg újra, melyben papá szentelésük 25. évfordulója alkalmából Tóth Gábor Füzéri és Varga Béla sajóládi plébánossal beszélgetünk. Ajánlunkban Gábor atyát hallják.
Az imádságnál az az érdekes, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy majd a hívek imádkoznak helyettünk is, vagy valami, és sokszor azt érezzük, főleg amióta plébánosok önállók lettünk, hogy minden nekünk kell megoldani. Ilyen önkéntes mártírok vagyunk néha, amit ugye a hívek néha ezt a sztereotípiát néha ránk is erőltetik, hogy majd a pap megcsinálja meg, hogy mindent a paptól várnak. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát akkor mi lett, már kidolgoztuk az időnket, meg minden, és lehet, hogy nem mindig van kedvünk nekünk se imádkozni. De az első, amit szem előtt kell tartanunk, amire ugye többször rá jöttünk tapasztalatból így a 25 év alatt, hogy nem az embereknek kell megfelelni, hanem Jóistennek. Tehát reggel imával indítani, tehát lehetőség szerint azt a legalább a kötelező részt, ami a papnak van, azt ugye reggel időben elmondani, és akkor úgy induljon a nap.
A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melyben a halmozottan sérültek Heves megyei szülőszövetségének alapító tagjaival beszélgetünk. Rövid ajánlunkban az egyesület elnökét, Domán Zoltánt hallják.
Támogatást kapnunk a belügyminisztériumnak a fogyatékosságügyi főosztályáról. Ez egy nem pályázott, hanem ez tulajdonképpen egy ilyen célzott támogatás volt a halmozottan sérült gyermeket nevelő családok táborosztatására, és itt ebben a táborban több helyszínen is voltunk. Ez direkt azért így szerveztük, mert nem tudnánk azt megoldani, hogy 8-10 napra egy család ki tudjon mozdulni és részt vegyen egy táborban, ezért a szétbontottuk több helyszínre, meg több alkalomra.
4 óra 5 perctől zenei összeállítást sugárzunk. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Bartók Beáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is a bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jóságos tetszése szerint Isten tudtunkra adta szent akaratát, melyel elhatározta, hogy az idők teljességével Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Olvasom az Efezusi levélben. Minél hatalmasabb lesz a világ, minél szervesebbek lesznek belső kapcsolatai, annál jobban diadalmaskodni fognak a megtestesülés perspektívái. A keresztényt egy pillanatra elrémítette a fejlődés, de most már észreveszi, hogy éppen nagyszerű eszközt ad a kezébe, hogy még közelebb érezze magát Istenhez, és hogy még jobban Istennek adja át magát. Krisztus szervesen magára ölti még az általa teremtett világ nagyszerű valóságát is. És ebből kifolyólag már nem metafora az, hogy az ember képesnek érzi magát Isten befogadására, és Istenét fedezi föl a mozgó világ széltében, hosszában és mélységében. Csak a kereszténység, egyes-egyedül csak ő mutatkozik arra képesnek a modern földön, hogy egyetlen életbe vágó tevékenységgel összehangolja mindent és a személyt. Csak az ő nógatására indulunk el, hogy ne csak szolgáljuk, hanem szeressük is azt az óriási mozgást, amely minket magával ragad. Minden nehézség, bármilyen természetű legyen is, legyőzhető, ha kiki a saját területén, saját posztján, egyéni érdekeit és céljait félretéve a szellem és a tevékenység egységében dolgozik össze. Uram, boldogság tölt el, mert a katolikus egyházhoz tartozom. Örömmel látom, hogy az egyház felé tekint azoknak a szeme, akik ma az igaz békét keresik. Világító toronyként sugároz igazságot és szeretetet a háborgó világban, mert te alapítottad, aki magad vagy az igazság és a szeretet. Örömmel nézek mindazokra, akik az egyházban előttem jártak. A számtalan hősre, akik az egyház iránti hűségüket vérükkel pecsételték meg. Az egyház legszebb dísze a szentek hatalmas serege, akiknek emlékezetét napról napra ünnepeljük a liturgiában. Uram, örömmel kapcsolódom közösségbe azokkal, akikkel élek az egyházban. Boldogít a tudat, hogy minden vasárnap, mindenütt az egész világon összegyűlnek a hívek milliói a te oltárod körül. Boldog vagyok, hogy a te szentségedben egy vagyok másokkal, háziasszonyokkal, gyerekekkel, öregekkel és minden rendű és rangú emberrel. És tudom, hogy a missziókban minden fajú és színű ember velem együtt az Atyához imádkozik. Mert az egyház egyesít bennünket, minden faj és osztály fölött. Igen, Uram, nagyon boldog vagyok, hogy a katolikus egyházhoz tartozom.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra,
nem fordító azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.